itt a Civi Rádióban. Szeretettel várunk tehát minden kedves hallgatót az Úrnapján, vasárnap reggel 8 órától.
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
A Szia, tanár úr! Most hallható műsora első ízben 2023. március 15-én hangzott el a Rádió Bécsben. Vannak ismétlések is, és a szokásos két nappal későbbi utánjátszás a Civil Rádióban, de az első elhangzás dátuma március 15-e. Ez a nap Magyarországon és a magyarok között bárhol a világon 1848-at jelenti. 1848-ról pedig Magyarországon és a magyarok között bárhol a világon a legtöbb embernek a szabadság jut eszébe. A szabadságnak azonban van egy fontos követelménye. Igazán szabad akkor lehet valaki, ha szabad mindenki más is. Azt gondolom ezért, hogy március 15-e kapcsán nagyon is helyén való, nagyon is aktuális az esélyegyenlőségről beszélni. Sokan vannak, akiket az esélyeik korlátozott volt a tart fogva. Sokan vannak, akiknek a szabadsága valami körülmény miatt eleve korlátozott. Az esélyegyenlőségről az embernek elsősorban azok jutnak eszébe, akiket valamilyen érzékszervi, mozgási vagy mentális korlátozottság akadályoz. Gondolunk azokra is, akik ilyen emberek mellett élnek, például sérült gyermekek családjaira. Az esélyegyenlőség kapcsán szóba kerülnek a krízishelyzetben élők, a mély szegénységből kitörni nem tudók. Sok korábbi műsorom szólt a felsoroltakról, tervezem is, hogy ezeket a Szia Tanár úr YouTube csatornán külön lejátszási listában csokorba gyűjtöm. Most azonban egy sajátos csoportról lesz szó, azokról, akiket sem a saját maguk, sem általuk gondozott személy érzékszervi, mozgási vagy mentális állapota nem korlátoz, akiknek nincsenek krízist okozó vagy mély szegénységbe záró körülményei, mégsem képesek élni a lehetőségeikkel, mert nincsenek birtokában az ehhez szükséges kompetenciáknak. Gyermekkorukban, fiatalkorukban nem tanultak meg úgy viselkedni, úgy kommunikálni, ami az önálló társadalmi jelenléthez, a saját életük kézben tartásához szükséges. Azt hiszem, hogy az átlagos rádióhallgató talán életében összesen sem találkozik olyan sokszor és olyan sokakkal ilyen helyzetben lévőkkel, mint a mai beszélgetőtársam Szabó András, a Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány egy-egy ügyeleti napján. Vele beszélgettem a rádió stúdióban. A majdnem másfél órás beszélgetésből következik most annyi, amennyi egy rádió műsorba belefér. A többi a Szia Tanár úr YouTube csatornán várja a nézőket, a hallgatókat. Tehát Szabó András, Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány. Kedves András, azért akartalak megszólítani, mert az esélyegyenlőségről készítek műsort, és az esélyegyenlőség kapcsán sokan arról kezdtek beszélni, hogy vannak embertársaink, akik mozgásukban, mentálisan, érzékszerv használatban korlátozva vannak. Vannak, akik arról kezdtek beszélni, hogy vannak embertársaink, akik a szociális helyzetük, anyagi helyzetük miatt korlátozva vannak. És van egy csoport, amelyik nagyon ritkán kerül szóba, és tudom, hogy ilyen csoporttal foglalkozol. Ezek azok az emberek, akik tulajdonképpen sem mozgásban, érzékszerben, sem pillanatnyi anyagi helyzetben nem biztos, hogy korlátozva vannak, de abban igen, hogy kiskorukban nem tanultak meg számos szociális rutint, nem sajátítottak el számos kommunikációs kompetenciát, és ezért vannak beilleszkedési, megélhetési, előrejutási nehézségeik.
Értem. Most erre reagáljak.
Elleszámítottam.
Hogy alkalmazkodási problémákkal küzdőknek nevezném én másféleképpen. Nem csak arról van szó, hogy mi az indítatás, hanem a folyamatos, hogy ismerem, társas környezet sem biztos, hogy összhangban van velük. Tehát igazából a kezdetektől, a születéstől kezdve gyakorlatilag az ő megjelenésük ebben a világban nem rímel az ő ágyaikra, törekvéseikre, szükségleteikre. Ez nagyon fontos, mert ebben az értelemben, hogy nem minden esetben szociális forrása van a történetnek. Tehát vannak olyan történetek, olyan élethelyzetek, olyan születések, olyan életutak, gyakorlatilag már korán is, amely kifejezetten hamar konfliktusba keveredik a szülővel, nem értik meg. Nagyon sok gyerekről tudunk, akinek vannak ilyen önmagát himbáló ügyetlenkormatai, vagy olyan fajta történetek, ami nehezen magyarázható. Szóval tulajdonképpen sokkal bonyolultabb ez a történet, mint ilyen kategóriák közébe sorolni. Én állig azt hiszem, hogy a felnőtti válások jelentős része gyakorlatilag nem csak szociálisan meghatározott, vagy még inkább, hogy is lehet, nem tudom, hogy fosuk másféleképpen. Az a helyzet, hogy a gyerekek, hát régen beszéltem a témáról, a kezdetek óta a csomó gyerek számára a megszületés, a megjelenés ebben az életben nem okoz örömet, fogalmazunk inkább így. Tehát vagy azért, mert nem várták őt, vagy azért, mert olyannak várták, ami nem lett, fiúnak, kislánynak, attól függ, hogy miről gondolunk, hogy tulajdonképpen öncélú az ő megszületése, van ilyenfajta szerepes egy csomó esetben. Tehát nem arról szólt a dolog, hogy születik egy ember az önmaga kiteljesedésére, és az ő felnőtté válása tulajdonképpen egyfajta felfedező út a világa való kapcsolatteremtésben, önmaga irányainak felfedezésében, és hogy nem mondjam, sok minden másban, hanem ennek az egész feltétel együttese egy rakás korláttal van tele. Én egy ilyen felnőtté válásban lévő korlátok között felnőtté váló fiatalokról szoktam beszélni, akiknek a korlátai nem feltétlenül mindig szociálisak, hanem igazából azokból a viszonyokból következnek, ami a születés pillanatától kezdve őt meghatározza. Vannak olyan gyerekek, akiknek az életében a trauma gyakorlatilag a terhesség időszakából származik, vagy a trauma a terhesség, vagy a születés pillanatában megjelenő traumákkal együtt járó konfliktusokról szól. Tehát nagyon sok nagyon összetett a dologról beszélhetünk most ebben az értelemben, és keveset tudunk tulajdonképpen ennek a terápiájáról, vagy ennek a szocializációjáról. Az tény, hogy minden egyes ilyenfajta születés, ami a gyerekeknél nem csak tisztán szociális vagy dologról szól, az tulajdonképpen nagyon-nagyon sok feltételtől függő, és nem feltétlenül mindegy esetben jól működő folyamatokat jelent. Nem tudom, jó.
Legalább három különböző dolgot hoztál szóba, illetve inkább úgy mondom, hogy én ennyit vettem észre, és lehet, hogy még több rétege is volt, mert beszéltél arról, hogy a születés pillanatában, vagy akár azt megelőzően, hogy valaki várt gyermekként születik-e. Aztán beszéltél a kezdeti időszakról, hogy hogyan szocializálódik abban a családban, abban a közegben, ahol elkezd fölnőni. Aztán beszéltél arról, hogy akár fiatal felnőtt korában milyen szociális környezetben van, amelybe föltételezhetően akár be is illeszkedhet, és közben a külvilággal állandó konfliktusban van, és állandóan, hogy lehet azt kifejezni, hogy állandóan kudarcot vall a törekvéseivel.
Jó fogalmaztál, kudarcot vala törekvésével. Alapvetően arról szól, az egész felnőtti válás egy szakadási folyamatról szól. Most fogalmazunk másféleképpen. Ez úgy néz ki, amikor a kisgyerek ugye anyukával együtt elkezd cseperedni, és 6-9 hónap után megszületik, a világra jön, akkor tulajdonképpen ő és a mama egy.
Igen.
És ugye ez az eltávolodás, vagy elválás, vagy az tulajdonképpen egy normális folyamat, ugye?
Persze.
Amely azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb másként jelentkeznek a szükségletei, másként fázik, ismeri azt a fogalmat, hogy ez a pulóver, mi a pulóvernek a fogalma. A pulóver az a ruhadarab, amit akkor kell fölvenni a gyereknek, ha a mama fázik.
Tehát, teljesen világos.
Tehát, hogy másféle módon jelennek meg a
teljesen dolgok, világos.
És ez az eltávolodás is már hordoz egy csomó meg nem értést, egy csomó konfliktust, egy csomó félreértelmezést például.
Amit a kamaszokról mondanak, annak a gyökere az esetek nagy részében annyi, hogy a gyermek akkor akar új referenciacsoportot találni, és hát ennek mi lenne más a módja, mint hogy ideiglenesen meglazítja az eddigi referenciacsoporttal, vagyis például a családdal való kapcsolatot.
Igen, de a meglazítás nem is jó irány, tehát önképpen folyamatosan keresi azt a fajta bizalmi, az őt megértő, az őt támogató viszonyokat, amit lehet odahaza elégtelennek él meg. Őt nem értik meg, őt folyamatosan korlátozzák, őt tulajdonképpen minden keretek közé szorítják, és tulajdonképpen ebben az értelemben, aki őt megérti, az lehet, hogy a tesó, haver, a szomszéd barátnő, vagy a felnőtt, ugye kicsoda, aki tulajdonképpen jobban elfogadja őt. Tehát sok gyerek a felnőtté válásában maga a nevelési folyamat is hordoz egy rakás konfliktust. Tehát ahogy a nevelődnek a gyerekek ebben az egész értelemben, megjelenik a szülőknek egyfajta értelmezése, mert ugyancsak belezavar a szocializációba. Az egy olyan bizarr drill a maga szintjén, de két fontos trendet biztos lehet értelmezni. Az egyik, ugye, amelyik a keretek elfogadását teszi a fő hangsúlyba, a másik az egyén érvényesülésével terem feltételeket, és tulajdonképpen nem töri meg a gyerekeket. Vannak olyan nevelési folyamatok, és vannak olyanok, ami kifejezetten arról szól, hogy nálam tanulja meg a gyerek, az én családomból, én otthonomban a szabályokat ne húzzon rám szégyent, akárhova megy, mert az családomot ilyen szempontból nehéz helyzetbe fogja hozni, ezért a gyerekem sose szerepelhet rosszul másút, ezt nálam otthon meg kell tanulni. És akkor ez már is egy olyan fajta következmény, ami óhatatlan el is zavarja, el is tolja a családtól előbb, vagy utóbb a gyerekeket, mert ha a megértést kevésbé éli meg, akkor gyakorlatilag majd keres ott másút is egy csomó dolgot.
A gyermek élete eleve úgy kezdődik, nem kezdődhet másképp, mint hogy minden korlát, minden elvárás a szülőtől érkezik.
Hát igen, mi az élővilág olyan szereplői vagyunk, ezt szoktuk mondani, amelyik tulajdonképpen a születés pillanatában nem tudja az életképességet garantálni. Az
hát világban, még jó darabig nem, igen.
És ez egy társas környezetre szorul. Ilyenek a majmok, ilyenek a farkasok, hogy mondjuk az élővilágból más népeket is, ebben a történet csak ránk.
Rokonok, igen, a tágrokonság.
De ez arra kényszeríti, hogy a gyerekeket meg kell tanítani arra, hogy életképesek legyenek.
Én azt szoktam mondani, hogy a két magzati időszak van, az egyik az anyuka hasában, a másik már kint, de még mindig egyfajta társadalmi köldökzsinóron, mert ebben az időszakban a gyermek még nem tud önálló társadalmi lényként működni.
Á, nem tud, de próbál.
És az a persze, fontos, hát hogy tanulná meg?
Így van, csak itt alapvetően ebben az értelemben itt már meg is jelennek a félreértések sok esetben a gyerekekkel kapcsolatosan. A gyerekek bizonyos kísérleteit az rombolásnak veszik, másik oldalon pedig az próbálkozás. Hány és hány gyerek tör el otthon csomó dolgot, és tulajdonképpen
van, amelyik nem.
És tulajdonképpen ez teljesen rendjén való, és próbálkozik. És ez a próbálkozás ebben az értelemben akkor működik,
hát, hát járni és beszélni is úgy tanulunk meg, hogy próbálkozunk, és várjuk a reagálásokat.
Igen, csak a gyerekekben megjelenő szükségletek nem azonosak a szülők szükségleteivel.
Hát persze.
És ezek a szükségleti zavarok, hogy tetszik, társadalmi alkalmazkodási kényszerek a gyerekek számára sokszor érthetetlenek. Hogy miért kellnek így vagy úgy, miért kell ezt vagy azt csinálni. Sok esetben önmagában a nevelések sosem voltak következetesek, senkinél se. A szülői mintázatok ebben az értelemben sokszor meg a nevelési aktusok, azok sokszor köszönő viszonyban nincsenek. Másként működik a papa, amikor neveli a fiát, lányát, vagy pedig másként, mikor megmutatja, hogy hogy kéne egyébként nem úgy élni, mint ahogy egyébként viselkedik. Tehát a papák, mamák majd sok esetben azért nagyon hamar átláthatóvá válnak a gyerekek számára. És nagyon hamar ilyen szempontból kiábrándulhatnak belőlük a gyerekek. Tehát miközben kiszolgáltatottak a gyerekek nagyon pici korban a szüleiknek mindenféle életfeltételeket biztosítása szempontjából, másrészt ezzel egy olyan tanulási folyamban vesznek részt, amelyik vagy mintaadóként egy követhető mintát jelent, vagy ennek a kritikáját is túl hamar megjeleníthetve egy elidegenítő folyamatot is megélhetnek. Ez egy nagyon magától értetődő, ugye?
Mondom, mindkettőnk ismeretségi körében van példa erre is, arra is. Teljesen nyilvánvaló, hogy ahogy a gyermek kinő abból a korból, amikor az ő számára az egyetlen lehetséges környezet és egyetlen lehetséges világ az a legszükebb környezete,
igen,
kezd körülnézni, más mintákat is lát, abban a pillanatban természetesen ezeket összeveti, és hát nyilván van olyan helyzet is, amikor kritikusan szemléli. Mi sem természetesen.
A kritika akkor van, amikor tudunk összehasonlítani valamit. Tehát az, amikor egy és ugye nagyon kompakt mintázat és viselkedés vesz bennünk körül, akkor is egyszer, ha ez a mintázat vagy ez a környezet megváltozik, ez okoz traumát mindenképpen a szereplőnek. De amikor a családon belül éljük meg a különbséget, akkor jelenhet meg az érdemi kritika. Tehát az a képesség, hogy valaki kritizálni tud valamit, az legalább két dolog együttes látásának a lehetőségét jelenti. Tehát legalább két összevethető dolgot jelent a gyerekek számára, minden ember számára, azt mondanám ilyen módon. Én azt biztosan gondolom, hogy szét kell választanunk. A gyerekek felnőtté válása, a nevelődése, úgy tetszik, szocializáció látása, az egy önálló történet, és ennek a szociális kontextus az egy másik környezet. Máig azt gondolom, hogy a szociális kontextus nehéz hátrányos helyzetű gyerekek története, hogy éppen a jólétben élő családok története ebben az értelemben belejátszhat a szocializációba, de másféleképpen. Sokszor azzal, amikor egy gyereket azt mondjuk, hogy hátrányos helyzetű, vagy éppen felső középosztálybeli családból származik, azzal nagyon sok mindent ilyen kategória szerint el szoktunk helyben dönteni, hogy ezek mit lehetnek.
Alatt a dolog nagyon nem azon múlik.
Sok esetben nem nagyon múlik, másrészt pedig igenis azon is múlik, mert azok a fajta társadalmi környezeti összefüggések, amik gyakorlatilag középosztály, felső középosztályban megjelennek normákkal, szabályokkal, viselkedési lehetőségekkel, akár csak a lakás használattal, a személyes higiénével, másokkal való találkozásokban, ezek szerepelnek elő vagy utóbb az összes követelmi rendszerben, az óvodában, az iskolában és egy csomó helyen. Most vannak olyan társadalmi helyzetben felnővő gyerekek, akiknek azok a feltétel együttesei nincsenek meg, mint ezekben a családokban. Magyarul maga a tisztálkodás másféle körülmény között megy. Gond például a vizet melegíteni, vagy vizet hozni innen-onnan, vagy például együtt lakunk, ha egyetlen szobában lakik a anyuka, apuka, meg a gyerekek. Az egészen másfajta tanulási folyamatot jelent a gyerekek számára, mint egy másik társadalomcsoportban érkezőnél. Tehát miközben arról beszélünk, ugye, hogy a szocializáció az privát dolog, de más szociális kontextusban másfajta kimenetellel jár együtt.
Nem hiszem, hogy azt mondanád, hogy ez egydimenziós dolog.
Sok dimenziós.
Tehát sok szempontból például egy együttélő család, amelyik hátrányos abból a szempontból, hogy nincs intim szféra, más szempontból sokkal nyilvánvalóbb, sokkal kevésbé képmutató, sokkal átláthatóbb lehet.
Egy egyszerű családról beszélsz?
Igen.
Ez így van, de ugyanakkor ez a család, mivel az életfeltételei sokkal nehezebben tudja biztosítani, tehát feszültebb, tehát indulatteli.
Feszültebb.
Tehát kiegyensúlyozatlanabb, vagy sokkal kevesebb figyelmet tud egymással biztosítani egy ilyen családi környezet, ahol hajtani kell a pénzt, hogy az életben maradása sokkal nehezebben van. De a másik oldalon is fennmarad a figyelmetlenség, a felületesség a gyerekek felé, tehát a másik dimenzióban is megjelenik a gyerekekkel kapcsolatos elhanyagolás lehetősége. Az egyik ugye szociálisan determináltan létrejövető elhanyagolási folyamat, ami arról szól, hogy nehéz körülmények között nehezebben tudnak a gyerekekre odafigyelni, és van egy másik dolog, amely ugye azzal kompenzál, hogy odalöknek egy 20 000-est, vagy mit tudom én, megveszi neki a szeretetet, valamilyen tárgyal, vagy ami eszközzel, hogy rálőcsölje a nagymamára, vagy a szomszédra, vagy vesz hozzá, felvesz valakit alkalmazottnak babysitternek, és akkor innentől kezdve a dolog ugyancsak egyfajta kezelésről szól. A gyerekeket kezelik.
Az eredeti téma, amelyet felvetettem, az az esélyegyenlőség, és most arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy a későbbi felnőttkori életesélyek, előrejutási, vágyteljesítési, boldogságra való esélyek, hogyan múlnak ezeken a tényezőkön?
Hát először is az a helyzet, hogy a társadalmi érvényesülés szempontjából tulajdonképpen az esélyek akkor jók, ha létrejönnek a kapcsolatok, ha értetővé tehetjük egymást, a saját magunk valóját el tudjuk fogadtatni, vagy másokat teljességgel meg tudunk érteni. Tehát a különbözőséggel együtt el tudunk valakit fogadni. Ezt azért mondom így, mert azt mondom, hogy ebben az értelemben az esélyeket valamifajta kategória szinten közelítjük. Tehát azt mondjuk,
ezt
hogy
az
esélyek ugye, akkor vannak esélyek, ugye, hogyha el tudja végezni az iskolát, akkor vannak esélyei, ha megvannak az anyagi föltételei, akkor vannak esélyek, hogyha bizonyos alapképességekkel már rendelkezik egy 16-10 éves. Én meg azt mondom, hogy ennél sokkal bonyolultabb és sokkal egyszerűbb is ebben az értelemben. Képes-e egy felnőtté váló fiatal ember a világgal a kapcsolatot teremteni, képes-e önmagát kifejezni, képes-e ebben az önkifejezésben tulajdonképpen találkozni partnerekkel, képes együttműködni, csomó dolgot ilyen módon másként kéne közelíteni, mint ahogy most az esélyegyenlőségként használjuk, nem kategóriáknak, hanem belső személyes kapacitás értelmezéséről van szó.
Azért mosolygok ennyire, mert nem tudtad, hogy nekem ez a téma miről jutott eszembe. De mintha arra válaszoltál volna. Hadd mondjak el egy történetet. Pár évvel ezelőtt, talán 8-10 éve, volt egy olyan időszak az életemben, amikor egy hitel miatt és munkahelyi zűrzavarok miatt eléggé nehéz helyzetbe kerültem. És fogtam magam, bementem a hitelező bankba, és ott mosolyogva azt mondtam az ügyintézőnek, hogy ha megnézi a számlatörténetet, látja, hogy én eddig a hitelt mindig napra pontosan törlesztettem, de előre szólok, 2-3 hónap múlva bajban leszek, kérem adjon tanácsot. Hát összesereglettek az ügyintézők, és barátságosan halasztást adtak, csökkentették a részletet, és ezt ott végig beszélgettük, és én nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt milyen remekül el tudtam intézni. Majd egy kedves ismerősöm, akinek ezzel eldicsekedtem, figyelmeztetett két dologra. Az egyik arra az volt, hogy az az ügyintéző azt látta, hogy egy városi értelmiségi megjelenésű fehér férfi ül le vele szemben. Eleve másképp kezelt.
Így van.
És meg tudtam fogalmazni dolgokat, tudtam úgy kommunikálni, tudtam barátságosan nézni, kiderült a viselkedésemből, hogy én zavarban vagyok attól, hogy most bajban vagyok, és segítséget kérek. Ez egy olyan szituációs helyzet volt, amelyben ő önkéntelenül segíteni kezdett. Én meg hirtelen elrösteltem magam, hogy akaratlanul ugyan, de olyan előnyöket használtam ki, amelyek közül egyik sem az én érdemem. Mondjuk az, hogy megtanultam jól fogalmazni, ez igen. De az, hogy jelentem meg az ügyintéző előtt, az nem. És hát egészen más helyzetben voltam, mint hogyha nem így jelentem volna meg, vagy nem így fogalmaztam volna, vagy nem ilyen csöndesen, nem ilyen épp mondatokban.
Igen, de jól kommunikáltad. És az a fajta képesség, hogy te el tudod mondani, amit gondolsz, és ki tudod fejezni, amit érzel, és egyáltalán el tudod érni ilyen módon azt, amit szeretnél, ez a legfontosabb ebben a mai világban. És az a fajta képesség, még egyszer, hogy valaki ki tudja fejezni, mit érez és mit gondol, az minden társadalmi helyzetből elmegteremthető. Én erősen vitatom már sokszor, hogy a nyelvészetben megjelenik ez a szociolingvisztika megközelítés, amely korlátozott nyelvi rendszerekről beszél, hogy ne fejtsem ki. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag ugye a hétköznapi életnek van egy kidolgozott nyelvi kommunikációs kultúrája, amin keresztül te el tudtad magad fogadtatni, de tudni kell, hogy az emberek akkor is ki tudják fejezni az érzéseket, hogyha nem ismerik azokat a szavakat. Nekem pont az a bajom, hogy a ma világ egy bizonyos zárt kommunikációs kereten belül kommunikál. Tehát ez azt jelenti, hogy csak úgy lehet kifejezni a szomorúságot, hogy választékosan kimódolt kifejezésekkel el tudom mondani, hogy nekem most nehéz helyzetem van, hogy eddig rendesen befizettem a pénzt, meg minden egyebet. De tulajdonképpen, hogyha valaki csak a sorsszerű keserűségéből azt mondja, hogy most nem bírok többet fizetni, mert most nehéz helyzetbe fog lenni, és nincsenek hozzá megfelelő kifejezései, akkor nem fog sikerülni neki az a fajta együttműködés, ami neked a bankban.
Pedig ugyanazt fejezte ki.
Így van. Csak hogy azért mondom, tehát az a helyzet, hogy a vevőkészületnek is ebben az értelemben sokkal nyíltabbnak és nyitottabbnak kellene lenni. Tehát máig azt mondom, azért az, hogy te el tudtad mondani a saját problémáidat, és el tudtad magad fogadtatni, hogy te neked most milyen helyzetben, milyen segítségre van szükséged, ez egy kulcs helyzet. Nekem az a bajom, hogy tulajdonképpen a világ nyelvezeti szempontból, vagy kommunikációs szempontból, és az önünk kiemelendőbb az egész összefüggési rendszerből, lényegesen szűkebb, mint maga a hátrányos helyzet, vagy ezek a kategóriák. Mert a kommunikációs struktúráink nagyon-nagyon, hogy is mondjam, olyan fajta nyelvi kultúrákhoz kötődnek, ami gyorsabban kategorizál, mint gondolnánk.
Megpróbálom visszafogalmazni, hogy jól értettem-e. Tehát azt mondod, hogy a szóhasználatban és stílusban van néhány szabvány, néhány séma, és azokban kell kommunikálni.
Így van. Amik az elfogadásról szól, amelyek az érzékletes kifejezésről szól, sőt az igazság, hogy aki ilyen ügyintéző, például egy ilyen fajta banknál, az szinte egy kész repertoárral rendelkezik, hogy mi az, ami átmegy nála, és mi az, ami nem.
Valószínűleg így van, sőt valószínűleg a bankok és más pénzintézetek belső képzésében is kifejezetten ilyen sémákat tanítanak, igen, az ügyfélnek pedig nem. De ha egy ilyen sémakészlet van, akkor ezt meg lehet tanulni, ez egy véges, kezelhető sémakészlet.
Ez így van, de csak azok a helyre meg lehet tanulni, ezt tanítják.
Hol tanítják? Hát
ez az, hogy ezt nem tanítják. Tehát azok, ez tulajdonképpen eltanulódik abban a világból, egyébként a nyelvi kommunikációs, hogy is mondjam, közlekedés az jellemzőbb. Tehát most fogalmazok, hogy vannak olyan társadalmi csoportok, ahol a beszédnek kisebb a súlya. A napi otthoni együttlétben is viszonylag kevésbé választékosan beszélgetnek odahaza. Ha elmondják, mi volt az iskolából, akkor sem szokták a kis fiúk, kis lányok elmondani azokat a finomságokat, ami őket megélte. Nem rendelkeznek a kommunikáció korai és időszakában sem azokkal a eszközökkel, amitől képesek lennek eltanulni más kommunikációs technikát. Hm?
Értem, amit mondasz, és közben őszintén szólva azért... A Szabó Andrással folytatott, mint egy másfél órás beszélgetés nem fért a rádió műsorba. Teljes egészében a Szia Tanár úr YouTube csatornán nézhető, hallgatható meg. Ahol most tartottunk, ott új téma kezdődik. Ebbe is belehallgathatunk mindjárt, de előtte a magam véleményét is elmondom az esélyegyenlőségről. Most tehát szünet, aztán az esélyegyenlőség esélyeiről beszélek, és újabb szünet után folytatódik a Szabó Andrással felvett beszélgetés. Első állítás, amelynek jegyében az esélyegyenlőség témakörét értelmezni lehet, esélyegyenlőség nem létezik. Aki némának születik, nincsenek ugyanolyan esélyei a tanári pályán, mint nekem, a rádiós műsorvezetésről nem is beszélve, ez a sors igazságtalansága, méltánytalansága ezúttal az én javamra. Más hasonló példát is tudok, körülbelül egyidős vagyok a brit harmadik Károly királlyal. Az ő esélyeit nem ismerem pontosan, megjegyzem a magaméit sem, de azt tudom, hogy ha ő akarna egy rádiós beszélgetést felvenni az őt érdeklő témáról, akkor az egész másmilyen lenne, mint amikor ezt én teszem. Ezer kritérium szerint szűrt, bonyolult protokoll szempontok alapján kellene megválogatnia a témákat, rendkívüli biztonsági intézkedésekre volna szükség, az egész sokkal mesterkéltebb lenne, nem igaz? Azt hiszem, hogy olyan fesztelen és nyílt laza beszélgetésben, mint amilyenben én vagyok sokakkal, harmadik Károly királynak soha életében nem lehetett része. Gondoltam is, hogy írok neki, hogy szívesen cserélek vele egy hónapra, ha gondolja, de aztán ezt éppen úgy nem tettem meg, mint ahogy még egyik koldusnak sem adtam oda a havi jövedelmemet, hogy egy hónapra én álljak a helyére. Esélyegyenlőség nincsen. És a második állításom az, hogy nem is volna természetes. A természetes az, hogy a nagy hal megeszi a kicsit, és ettől kezdve még nagyobb lesz, tehát a következő kicsit még nagyobb valószínűséggel, még nagyobb esélye leszi meg, a kicsinek pedig egyre kevesebb az esélye, hogy egyszer ő is nagy legyen. Ez a természetes. Azaz ez az, ami a természetben van, ami magától lezajlik. A természet nem ismeri a méltányosság fogalmát. Az erősebbé minden, még a gyengébbik esélyei fölötti döntés is. A totális terrorisztikus diktatúrák és a háborúk, azok természetesek. Akinek lehetősége van az ellenfelet megsemmisíteni, megteszi, és még csak kérdőre sem vonható. Ez az, amit úgy nevezünk, hogy a természet rendje. Pont. A harmadik állításom viszont az, hogy egyáltalán nem az a legjobb, ami a leginkább természetes. Nem tagadom, lakásban lakom és nem barlangban, és ruhát viselek, pedig talán csak a szakállamat kellene kellő hosszúságúra növesztenem.
sok másban is a nem természetes megoldások híve vagyok, ha a természet útjaiban hinnék és elutasítanám a beavatkozást, akkor már egyik fiam sem élne, mindkettőnek volt már olyan betegsége, amelyből csak nagyon is mesterséges orvosi beavatkozás hozta vissza. Úgyhogy aki engem a természetes megoldások felsőbbrendűségéről akarna meggyőzni, hát nem volna könnyű dolga. Én azon az állásponton vagyok, hogy be kell avatkozni. Csak nem Hübele Balázs módjára káoszt teremtve a természet igazságtalan, de mégiscsak működő egyensúlya helyett. Bontsuk meg nyugodtan a meglévő egyensúlyt, de megfontolva felelősen, azaz úgy, hogy új, jobb egyensúlyt állítsunk a helyére. Igen, tudom, a tényezők végtelensége, az egymásra hatások átláthatatlansága miatt nagy a tévedési lehetőség. Tehát, bármit is teszünk, állandóan figyelni kell, hogy az események az elképzelt irányba tartanak-e, és készen kell állni a korrekcióra. Néhány eddigi nagy társadalom kísérlet történetéből pontosan tudjuk, mi történik, ha ez elmarad. Szóval, összefoglalva, nem vagyok esélyegyenlőség párti, mert az